Még egyszer olvasom, ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Azt gondolom, hogy minden szó lényeges ebből az igéből. Itt a lelkiismeret szó kerül elénk, és nem csupán valamiféle elméletről van szó, hogy ebben gyakorlom magamat, ebben az a törekvésem, minden törekvésem az, hogy a cselekedeteim szintjén botránkozás, megütközés nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt. Nyilvánvaló legyen Isten és emberek előtt ez a botránkozás nélkül való lelkiismeret. De a cél a jó lelkiismeret. Olvassuk ezt János apostol egyik levelében is, hogy ha a szívünk nem vádol minket, akkor annak milyen következményei vannak. Remélem, hogy még a végén visszatérünk. De vajon elég az, ha nincs bennünk önvád, vajon ez elegendő? Ez biztos jelzés? Hát kezdjük az elején, mi is az a lelkiismeret? Mi az, hogy lelkiismeret? A lelkiismeret ugye egy olyan képesség, amely által az ember a saját cselekedetei, akár gondolatai, szavai és egész mi volt a felett ítéletet mond. A lelkiismeret azt jelzi, hogy egy cselekedetet helyesnek, elfogadhatónak, megfelelőnek ítéle az ember. Más szóval így is mondhatjuk, hogy erkölcsi ítélő képesség, melyel az ember különbséget tud tenni jó és rossz között, de még ennél többiről is szó van. Nem csak különbségtételről van szó, ugye egy kifinomult műszer, vagy érzék, ami felhívja a figyelmünket, hogy egy adott helyzetben mi a helyes és mi a helytelen, de nem csupán megítéli az ember, ennél többről van szó a lelkiismeret esetében, mert ugye amikor valami olyat tesz, ami nem helyes, akkor mit érez? Mindenképpen fokozatai vannak, de rossz dolgot érez, egy lelkiismeret fudalás, így szoktuk mondani. Tehát egy olyan képesség, ami által ítéletet tudunk mondani önmagunk és mások tettei felett, sőt ennél is több, egy olyan belső erkölcsi mérce, amely megfelelő tettek követése esetén jóváhagyólag nyilvánul meg. Ellenkező esetben viszont lelkiismeret furdalás jelentkezik, és rosszul, mi több nyomorultul is érezhetjük magunkat, amikor önvádat érzünk, amikor lelkiismeret furdalásunk van. Hogy honnan is van bennünk ez a különleges és egyedülálló képesség, ez a különleges jelző berendezés, a lelkiismeret, kitől és honnan ered és mi célt szolgál, ezeken gondolkodjunk most el először. Hol olvasunk legelőször a lelkiismeretről a Bibliában? Legelőször a bűnbeesés után olvasunk, így van, amikor azt mondja Isten, amikor megszólítja Ádámot, és mindkettejükhöz szól bukott emberpárnak a bűnük elkövetése után, és feltárja a következményeket, de ez a bizonyos ős evangéliumnak nevezett ige is elhangzik itt, hogy ellenséges kezést szerzek közted, mondja a kígyó mögött álló sátánnak, és az ember között. Ez a bizonyos ellenségeskedés, a rosszal. Ez egy Isten által bennünk létrehozott képesség. Nagyon nehéz megfelelő szavakat találni rá. Ugye, ami jelez, egy nagyon érzékeny jelző berendezés, ami jelez, hogy valami jó vagy rossz. És ugye azon múlik minden, hogy az ember követi-e ennek a jelzéseit, a finom jelzéseit. Ugye vannak fokozatok, nyugtalanság, háborgás, megtörténhet az, hogy az ember nem hallgat a lelkiismerete szavára. Ez egy következő kérdés. Tehát, hogy kitől ered Ugye azt olvastuk, hogy így idéztük, hogy ellenségeskedést szerzek közted a rossz és az ember között, a lelkünkben, a lelkiismeretünkben. Milyen érdekes, hogy ahogy ő segítő társat is szerzett az embernek, mert hogy nem jó egyedül lenni az embernek, ugyanúgy ellenségeskedést szerzett, tehát ez Istentől való minden jó adomány, minden szükséges dolog, mindennel ellát, ami nélkül nem jó. És ha segítőtárs nélkül sem jó lenni, akkor mennyivel inkább igaz, hogy egy olyan képesség nélkül nagyon nem lett volna jó. Mondhatjuk azt, hogy menthetetlen lett volna az ember, Isten számára is, mivel ő erőszakkal nem avatkozik bele a belső világunkba, ő késztetést ad a jóra, és a lelkiismeret által a rosszal belülről szeretne szembefordítani, hogy a jóval azonosuljunk, és a rosszal szembeforduljunk, az erkölcsi ítélő képesség helyes működése által. Ezt ő szerezte bennünk, ezzel tud a rosszal szembefordítani, ugye ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság kényszert nem alkalmaz. Emberi mi voltunkban sérülnénk, az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, önálló döntéseket hozni képes, erkölcsi ítélő képességre alkalmas, értelmes lény. És ugye, hogy mi végre adatott ez a lelkiismeret képessége az emberben? Hát tényleg azt mondhatjuk, hogy az egyetlen eszköz, amivel Isten a rosszal szembefordíthatja az embert, és késztetést adhat a jóra. De kérdezem én, hogy vajon elége a lelkiismeret? Biztos iránytű-e önmagában? Mennyire megbízható? Mi minden hat rá, mi minden befolyásolja? És az elég-e, ha nincs bennünk önvád? Hogy is van ez? Hát most néhány igét szeretnék így csokorba szedve megemlíteni ezzel kapcsolatban, mert a Bibliában nagyon sok helyen olvashatunk a lelkiismeretről. Nem mindenhol úgy, hogy ez a szó szerepel, mégis arról van szó. Én most csak azok közül említenék egy néhányat, ahol maga az a kifejezés is szerepel, hogy lelkiismeret. Ilyen formában az Új Szövetségben fordul elő, és 27 alkalommal, így ilyen formában, és nagyon sokféleképpen, nagyon sok jelzőt találunk, ami hozzá van kapcsolva ehhez. Olvasunk jó lelkiismeretről, több helyen is, a zsidókhoz írt levélben, Péter apostol levelében, ahol olvassuk azt, hogy jó lelkiismeretetek lévén, hogy amiben titeket rágalmaznak, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyaláznak benneteket. Másutt is olvassuk, hogy szintén Péter apostol levelében, hogy jó lelkiismeret kérése, keresése Isten iránt. Tehát olvasunk jó lelkiismeretről, olvasunk tiszta lelkiismeretről, megint csak több igét lehetne ezzel kapcsolatban felsorolnunk, a tiszta lelkiismerettel kapcsolatban. Hálát adok Istennek, kinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, írja megint csak Pál apostol, de több más igében is találkozunk ezzel a megfogalmazással, hogy tiszta lelkiismeret. Aztán olvasunk botránkozás nélküli lelkiismeretről, megint csak több igét lehetne felsorolni ezzel kapcsolatban, tehát jó, tiszta, botránkozás nélküli. Ezeket lehetne egy csokorba fogni. De olvasunk azután más kifejezéseket is a lelkiismerethez kapcsolva, például erőtlen lelkiismeret, erről majd beszélgethetünk utána, akár ebéd közben, vagy utána is, hogyha tudnak még, aki tud még maradni. Tehát mit jelent az erőtlen lelkiismeret? Sőt, olvashatunk ennél erősebb kifejezéseket is, vádoló lelkiismeret, sőt, megfertőztetett lelkiismeret. Erőtlen, vagy vádoló, vagy megfertőztetett lelkiismeret. Ezek azért elég erős szavak és kifejezések. Egyetlen esetre szeretnék most itt utalni, a lelkiismereti váddal kapcsolatban, amikor egyszer János evangéliuma jegyzi fel, de olvashatjuk másutt is, hogy egy asszonyt, egy házasság törésen kapott asszonyt megragadtak, a farizeusok és Jézus elé rángatták, Jézus elé vitték, hogy hivatkozva a mózesi törvényre, hogy ez az asszony házasság törésen kapatott, Mózes azt mondta, hogy az ilyeneket meg kell kövezni, meg kell halnia, te azért mit mondasz? Már ez a megfogalmazás is ugye sejteti, hogy milyen szándékkal vitték is őt Jézushoz. Te azért mit mondasz? Megpróbáltak egy olyan helyzetet létrehozni, amiből véleményük szerint nem tud jól kijönni Jézus, mert akár így dönt, akár úgy, mindenképpen helytelennek tűnik. Szóval mindenképpen valamiféle negatívum következik. Te azért mit mondasz? Ismerve a tanításait, meg a megnyilvánulásait, akár az is elképzelhető, hogy felmenti, akkor az atyai hagyományokkal szembefordulóként vádolhatják meg. És mit tett Jézus? Azt olvassuk, hogy lehajolt és írt a porba, és nem szólt semmit. Eltelik valamennyi idő. Hát nyilván nem ilyen közel voltak először, hanem távolabb voltak, és közelebb mentek, és nézték, hogy mit tesz. És lehajolva látták a porban a bűneiket, amiket leírt. Nyilván nem névhez kötve, éppen ezért nem mondta ki, hogy nem akart senkit nyilvánosan megszégyeníteni, de tudtukra hozta adta, hogy tudomása van, nyitott könyv előtte az életük. És így a porba hajolva, porba nézve mindenki szembesülhetett azzal a féltett titkával, amit nagyon nem szeretett volna, ha mások tudomására jut. És nem tudva, hogy még mi várható, nehogy minden szóban is elhangozzék, úgy szépen eloldalogtak és elszivárogtak egyik a másik után. Végül Jézus fölemelkedett, és egyedül csak az asszonyt látta maga előtt, és föltette a kérdést. Asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki nem vádolt téged? Senki, Uram, mondta az asszony. Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne védkezz el. Ez volt az, amit Jézus mondott, és azt hiszem, hogy itt mind a két dolgot nagyon világosan láthatjuk, mert ugye János apostol evangéliumában a 8. fejezet 9. versében ezt olvassuk a farizeusok magatartására nézve. Azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt ott, és az asszonya középen állva. Tehát ez nagyon világosan rámutat arra, hogy miért is oldalogtak el szépen egymás után mindannyian, a lelki ismert által vádoltatván, vagyis hogy megszólalt bennük. Igen, lehetetlen volt nem szembesülni azzal, hiszen ott volt, tak bizonyos tettek leírva. Ennek a, ők, ugye ők ezért elmentek, nem akarván szembesülni a tényekkel. Ez az asszony, akit házasságtörésen kaptak, menthető volt a cselekedete? Nem. Nem is menteni akarta a cselekedetét Jézus, de az asszonyt igen. A cselekedetét egy percig nem mentette és nem mentegette. Az asszony viszont nem kárhoztatni, hanem megmenteni akarta. Ebben az állapotában is, illetve ebből az állapotából. És olyat mondott és olyat tett, ami mindennél többet jelentett. Ezért igaz az, amit talán többször szoktunk idézni is, hogy szemrehányással és kárhoztatással senkit nem lehet jobb belátásra késztetni. direkt szemrehányás, fejére olvasás. Mi volt az, ami ebben az asszonyban, aki egyébként nem volt mit rejtegetnie, mert napvilágra került, és szégyenkezett, mélyen megalázottnak érezte magát. De mi volt az, amire még neki szüksége volt? Tessék? Igen. Ehhez a hozzáállásra. Erre, amit Jézus, ez a magatartás, ahogyan ő viszonyult, és ahogy amit ő tanúsított, azt mondja, eredj el, nem történt halálbüntetés, megkövezés. És többé ne vétkezzél. Ez ugyanúgy ott van mellette. Ne csak azt lássuk, hogy elbocsátott a büntetés nélkül. Épp elég büntetés volt neki. Az a szégyen, ahogy ott kirángatták, hiszen hát rajta kapták. El lehet képzelni a helyzetet, és odavoncolták, és nyilvánosan megszégyenítették. Azt mondja, többé ne vétkezzél. Azt hiszem, hogy ez a hozzáállása Jézusnak, ez a magatartása, ezek a szavai, ezek voltak azok, amik benne egy döntő változást előidéztek, amik igazán szembefordították a tettével, és egy olyan belső, egyrészt hálára, viszont szeretetre, és egy belső elköteleződésre késztették őt, hogy valóban többé ne vétkezzen. De hogyha láttuk itt a többi igét, ugye olvastunk arról, tehát idéztem csak éppen röviden szóban, hogy olvasunk itt azért sok mindenről, a jó, tiszta és botránkozás nélküli lelkiismerten kívül vádoló lelkiismertről, ahogy az előbb idéztük is, hogy a lelkiismert által vádoltatván, meg erőtlen, meg megfertőztetett lelkiismertről. Nagyon érdekes, még azt el kell mondanom, hogy a 27 igéből, amit találhatunk így a lelkiismerttel kapcsolatban, egyébként többet is még csak más formában, jóval többet, itt ebből három az, amit más ír, János, Péter, és 24 esetben Pál apostol. Pál apostol részéről hangzik el, és feljegyezte mondjuk más, például Lukács, vagy pedig ő írja, tehát mondja, vagy írja. Tehát 24 esetben a túlnyomó többségében Pál apostol írt erről. Milyen elgondolkoztató. Nem tudom, hogy valami eszünkbe jut-e ezzel kapcsolatban. Ugye mi itt is olvastunk, hogy azt olvastuk alapigénkben, hogy ő arra törekszik, az a célja, így olvastuk, hogy ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor. És az összes többi igehelyben is ez a tiszta, jó lelkiismeret kérdése, témája merül fel. Ebben gyakorlom magamat mindenkor, írja Pál apostol. És ugye milyen kérdéseket vetettünk fel? Azokat a kérdéseket, hogy vajon elég a lelkiismeret? Mindig biztosan jelez? Mennyire biztos iránytű önmagában? Mennyire megbízható? Mi minden hat rá, és mi minden befolyásolja? Elég, ha nincs bennünk önvád valamilyen tettel vagy szóval megnyilvánulásunkkal kapcsolatban? Akkor már minden rendben van? Hogy is van ez? És ha most Pál apostol életén elgondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy már önmagában megkapjuk rá a választ. Hiszen Pál apostol volt korábban a legnagyobb keresztény üldöző. Tudjuk jól, hiszen ő maga, csak egyet kell visszalapoznunk egy korábbi beszédében, mert itt olvastuk ugye a Félix helytartó előtt elhangzó beszédéből idéztük ezt az igét. Ha csak egy kicsit lapozunk előre, vagyis visszább, akkor a 22. fejezetben Pál elmondja a zsidóknak a megtérése történetét. megtérése történetét, vagyis azt, hogy ő egy zsidó ember, aki Tarsuszban született, fölneveltetett ebben a városban, Gamáliel lábainál, tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén Istenhez, miként ti minnyájan vagytok ma. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén, mármint nem az atyai hagyományt, hanem a keresztényeket, Jézus tanításait követő embereket. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. Ezt cselekedte Pál akkor még, ugye, Saulusként. És leírja a továbbiakban, hogy miképpen a főpap is bizonyságom nekem, és a véneknek egész tanácsa, kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz Damaszkuszba mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Tehát felhatalmazása volt, önként jelentkezett, felhatalmazása volt, hogy Damaszkuszban is a keresztény férfiakat és nőket elfogja, és fogjul ejtse, és elvigye, és börtönbe vettessenek, vagy pedig annál még súlyosabb is. És akkor tudjuk jól, hogy a damaszkuszi úton mi történt. De hadd vessem fel ugye a kérdést, kicsit gondolkodjunk el rajta, hogy hát hogy lehet ez? Akkor hogy is van ez, hogy mi minden hat az ember lelkiismeretére? Hogy tehette ezt meg Pál? Hogyha most magunkra gondolunk, vagy bárki ember fiára, mi minden befolyásolja egy ember lelkiismeretének a működését? Rendkívül. Rendkívül sok minden. Már a születésbeli adottságaink is, hogy hova születtünk, milyen családba, sőt, milyen országba. Rendkívül nagy mértékben befolyásol. Az is, hogy ne így van. És hát tudjuk jól, hogy a mai napig van olyan ország, ahol a vérbosszú az úgymond erkölcsi kötelességnek számít. Tehát ha valakinek egy családtagját bántalmazás éri, vagy netán megölik, akkor azt úgy tartják, hogy becsületbeli kötelessége, hogy akkor ő is megtorolja. És aki ezt nem teszi, arra megvetően néznek, sőt kiközösítik. Aki ebben nő fel kicsi korától kezdve, és mélyen bele gyökerezik ez, hát hadd vessem fel a kérdést, működhet annak teljesen objektíven az isteni erkölcsi ítélőképesség szerint a lelki ismerete? Nem, mert ebben nőtt bele kicsi gyerekkorától. Aztán különböző szokások, hatások, végképp nagyon sok nagy jelentősége van, hogy működik a lelki ismerete. És még egy következő dolog, egy igencsak lényeges dolog, ez pedig nem más, mint hogy vétett-e az egyes ember a lelkiismerete, a saját lelkiismerete ellen. Ez a másik, nagyon nagy mértékben befolyásoló tényező, mert ha az ember akár csak egyszer is vét a lelkiismert szava ellen, amikor egy biztos belső jelzést érzékel, hogy ez nem jó, ez nem helyes, ne tedd, ne kövesd el, ne beszélj így, ne tedd, és így tovább, és mégis teszi, megtesz valamit, akkor mi történik? A lelki hallása tompul. Mondhatjuk, hogy lelkileg nagyot hallóvá válik. Kevésbé lesz érzékeny a lelki ismerete erre a belső késztetésre. Sokkal kevésbé válik tisztává az erkölcsi ítélőképessége, elhomályosul, és minden egy, és könnyebb megtenni a, éppen ezért könnyebben megteszi a következő rosszat. Mint egy elindul a lejtőn, mondhatjuk ezt így is. És minden egyes újabb lépéssel, ez egy folyamat, annál inkább elhomályosul az embernek a tisztánlátása, a lelki hallása, az erkölcsi ítélő képessége. Ez nem olyan adottság, ami a mi viszonyulásunktól teljesen függetlenül működne születésünktől halálunkig, hanem ez nagy mértékben függ a mi viszonyulásunktól. Hogy mennyire hallgatunk rá, mennyire engedünk neki, mennyire a jót tesszük, hogy engedünk mondjuk kívánságunknak, indulatunknak, nagyon-nagyon sokfajta bűn van, nem is szeretném most kategorizálni, most csak olyan értelemben beszélünk erről, hogy bármi rossz irányú késztetést, ha a lelkiismert szava ellenére megtesszük, akkor ez a képességünk gyengül, csökken, sőt, meg is halhat. Ez a Szentlélek elleni bűn állapota, a megkeményedés állapota juthat ide az ember. De most visszatérve Pál apostolra, hogy is volt ez? Hol volt nála, ugye ő ezt, ahol, amiben felnőtt, akinek a lábainál tanult, Gamáliel és mások, tehát ő ezt teljességgel téves irányzatnak gondolta, és üldözendőnek és kiírtandónak. Hol volt az életében a fordulópont?
Hát amikor Jézus megszólítja.
Korábban. Tessék. Így van, Böbe mondja, hogy István megkövezésénél. Ott volt, ez a válasz is jó, csak ez egy későbbi lépésre utal. Így van. Ugye akkor, amikor az első vértanú István megkövezése történt, amikor elmondta a beszédét, és látta az egeket megnyílni, és Jézust az atya jobbján ülni, és akkor rárohantak egy gyakorattal, és megkövezték, akkor olvassuk azt, hogy az ifjú Saulus a levetett ruháikat őrizte. Ugye nyilván ahhoz, hogy köveket hajigáljanak, ahhoz egy hosszú ruha az akadály, de azt letették a felső köntöst, köpenyt, és ő őrizte őket. Hát az közel volt, látott, hallott mindent. És mit látott, mit hallott? Azt, hogy István, miközben kezdenek rá zuhogni a kövek, amik aztán kioltották az életét, mit csinál? Átkozódik? Vagy megtagadja a hitét, hogy csak az életét oltalmazza? Nem. Hanem imádkozik Istenhez, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, amit cselekesznek, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Imádkozott a megkövezőiért, a gyilkosaiért imádkozott. Nem kisebb vétekről van szó, nem kisebb dologról, a szenvedés közepette imádkozott az őt megkövezőkért. És ez olyan hatással volt rá, mármint Saulusra, hogy többet nem tudta kitörölni az emlékezetéből. Azt is olvassuk, hogy olyannak látta István arcát, mint egy angyal arcát. Azt hiszem, hogy szóval az erkölcsi tisztaság, az a emberit messze meghaladó jó akarat, amikor nem csupán úgy átlagosan, hát legyünk egymáshoz jó akaratúak, jó indulatúak, hanem amikor aki nekem kárt okoz, aki engem nem csak hogy bánt, nem csak rosszat mond, vagy rosszat tett, hanem megöl éppen most. Azért imádkozni, hogy ne tulajdonítsa Isten nekik a bűnt, nem azt kéri, hogy majd fizess meg nekik is a cselekedeteik szerint, hanem hogy ezt ne tulajdonítsa nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hát azt valóban nem tudták ilyen értelemben, hogy a maga súlya szerint. Szóval ez volt az a cselekedete, az a megnyilvánulása Istvánnak, ami ilyen értelemben fordulópont volt. Nem az a végső gyökeres, de mégiscsak a legdöntőbb. Mert innentől indult el benne valami, amivel nem tudott leszámolni, amit nem tudott kitörölni, egy olyan benyomás, egy olyan, amit látott, hallott, az érzékszervein keresztül érkezett a tudatába, az értelmébe, szívébe, lelki ismeretébe, ami kitörölhetetlen volt. Kitörölhetetlen volt. És innentől egy különleges időszak kezdődött. Amikor már, ugye mert olvassuk azt, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Amiről nem tudunk, az, azzal nem vádol Isten, azt nem kéri számon rajtunk. De amikor már ad valami benyomást, hogy valami nem helyes, valami nincs rendben, itt valami olyan dolog van, amit nyugodt lelkiismerettel nem lehet tovább folytatni. Na ez egy döntő fontosságú időszak az ember életében, hogy minek enged inkább. Erről sokat nem olvasunk az igében, erről a köztes időszakról. Addig, az időszakig, amíg ugye a felhatalmazó levelekkel megindul, meg katonákkal, emberekkel megindul Damaszkuszba, hogy ott is elfogdossa a keresztényeket és vigye börtönbe őket. Ugye itt történik az, hogy egy nap világosságát meghaladó fényességet lát, és egy mennybéli hangot. És nem véletlen, mint ahogy nyilván nem véletlen, de nagy jelentősége van annak, hogy miért pont így szól Jézus. Így szólítja meg. Hogyan is szólítja meg? Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugódozni. Mind a két része fontos. Egyrészt megszólítja név szerint, mint akinek tudomása van róla, és ismeri őt. Másrészt azt mondja, hogy mit kergetsz engem? Vagyis, hogy egyrészt, aki megszólítja, azt is tudomására hozza ezáltal, hogy megnyilvánul, hogy ő az élő Isten fia, aki valóban Isten fia, aki valóban feltámadt, és akit valóban látott István akkor, amikor azt mondta, hogy látom a megnyílt eget, és Isten fiát az Atya jobbján ülni, hogy egy igaza volt, hogy az akkori benyomása az igaz volt. Másrészt, mikor azt mondja, hogy mit kergetsz engem, akkor ezzel azt nyilvánítja ki, hogy Jézus azonosítja magát a követőivel. Ahogy másutt olvassuk, aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. Ő ezt nem hagyja annyiban, nem hagyja szó nélkül. Védelmükre kell, de nem csak az ő védelmükre, hanem Pál javára is, hogy így mondjam, szólalt meg most. És amikor azt mondja, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod, na azt hiszem, hogy ez ad nekünk némi világosságot, hogy az előtte levő életszakasz hogy is zajlott az életében. István megkövezése és a damaszkuszi út közötti szakasz, időszak. Mert hogy mit jelentett ez? Ez azt jelenti, hogy érzett egy lelkiismereti vívódást, gyötrődést. Itt elvakultan megy előre, de itt derül ki. Aki csak kívülről látta, nem is sejti. Nem is sejtették a vele levők, hogy ő ugyan ment, megkettőzött erőfeszítésekkel, de belül már nem volt nyugodt a lelkében. Sőt, nehéz volt elnyomnia a korábbi benyomásokat. Ugye az ösztöke az, amivel az igavonó vagy kocsivonó állatokat, lovat, ökröt szokták késztetni a haladásra. És hogy ő ez ellen úgymond rugódozott, mert hát nem csak, ugye mind a kettő nehéz, az atyai hagyományokkal szakítani, ami azt is jelenti, hogy abból a tiszteletre méltó helyzetből kiesni, ahol ő volt, felvállalni valamiféle közösséget, tehát ez föl sem merült benne így komolyabban, de azt érezte, hogy egyre nehezebben tudja ezt tenni. Mégis indult, és mégis tette tovább. És ezért szólalt meg ezzel így Jézus, és azt mondja ezzel, hogy neki, azt nyilvánította ki, hogy neki erről is van tudomása. Erről a leges, legbelső lelkiismereti harcról, ami benne zajlott. Mert kijelentette. És ez pedig mindennél nagyobb bizonyíték volt mindenre. Arra is, hogy amit ott látott István megkövezésekor, az hiteles, valós tapasztalata volt. az őt megszólító hang, hogy Jézustól ered és Istentől ered, aki ismeri, egyedül csak ő ismeri a gondolatainkat, lelkiismereti vívódásainkat, mind erre nézve bizonyítható bizonyíték volt. Félre ismerhetetlen jelét adta ezzel, hogy olvas a szívében is, és ismeri a belső vívódásait. Ugye ekkor állt be az a gyökeres fordulat Pál életében. De előtte egy hosszabb időszak volt, amikor bizony nem követte teljes mértékben a lelki ismeretét, vagy ezt a belső hangot. Tehát visszatérve a kérdésünkhöz, hogy akkor tehát megbízható teljesen egyedül a lelki ismeret? Mert szoktuk ezt hangoztatni, hogy mi a vezérelv az életünk során. Ugye a lelki ismerte hallgatni, ezt egy világban élő embertársaink is ezt elismerik. De hogy elég ez önmagában hívő emberek számára? Követhető, biztos útmutatóként mindig minden jelzése az iránytű pontosságával mutatja meg mindig a jó utat? Ugye azt mondhatjuk, hogy ezek alapján bizony nem. És most néhány sort hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Így olvasom egy pillanat már is. Így olvasom. Lelki ismeretesen is lehet tévedni. Sokan azt gondolják, hogy az ember bármit gyakorolhat, amit lelki ismerete helyesnek tart. Holott a kérdés ez. Jól értesült, jó lelki ismerete van-e, vagy eleve kialakult véleményei torzítják-e el? Nagyon fontos mondat. Tehát az eleje is, hogy lelki ismeretesen is lehet tévedni. Sokan azt gondolják, hogy az ember bármit gyakorolhat, amit a lelki ismerete helyesnek tart. De mi a kérdés? Az a kérdés, két dolgot, látszólag egyet ír, de mégis kétről van szó. Jól értesült, jó lelki ismerete van-e? A jól értesült az azt jelenti, hogy kellő információk birtokában van-e? És a kellő információk nem csak az élet tényeit jelentik, hanem elsősorban az Isten igéjét. Mert az a szikla. Ugye olvassuk, hogy a fövenyre épített ház, a homokra épített ház, az összedől, mert nincs alapja. A sziklára épített ház, ha jön a vihar, a zugnak a szelek, jön az árvíz, de az nem rendül meg, mert sziklán van az alapja. Ugye? Azt mondja, hogy így idéztem ezt, hogy jól értesült és jó lelkiismerete van-e. És a jó lelkiismerete, nézve már az előbb beszéltünk arról, hogy a jó lelkiismerete, ami hajszál pontosan jelezne, és tényleg az iránytű pontosságával jelezné, ahogy az iránytű jelzi az éjszakot meg a belet, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, de ha az ember az élete folyamán akár csak egyetlen egyszer is nem hallgatott a lelki ismertére, és hadd kérdezzem meg, hogy felmerné tenni bármelyikünk a kezét, hogyha azt kérdezném, hogy volt-e olyan az életünkben, bármikor is, az egész eddig életünkben, hogy nem hallgattunk a lelki ismereti késztetésre, nem csak arra nézve, hogy valamit ne tegyünk, hanem mi valamit tegyünk. Mert azt mondja az ige, hogy aki tudna jól cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Ami késztetés. És akkor esetleg a kényelem szeretet, vagy bármi más visszatartott. Tehát fölmernénk tenni a kezünket, hogy nem, mi sosem vétettünk a lelkiismeretünk ellen. Ugye nem? Egyikünk sem. Mondhatom mindannyiunkra nézve. Ha pedig egyszer is, pláne ha többször, vétettünk a lelkiismeretünk ellen, akkor az már nem olyan tisztán, élesen, eltéveszthetetlen egyértelműséggel jelez, illetve az jelez, csak a mi képességünk gyengült meg. Hogy azt meg is halljuk, és tudjunk rá megfelelően reagálni. Az erkölcsi tisztánlátásunk, a lelki hallásunk tompul el. Isten adná a készletést továbbra is. Önmagunknak okozunk kárt tulajdonképpen minden bűnünkkel leginkább. Másnak is, embertársainknak is, de az nem lehet, nem jóvá tehetetlen. Amivel a magunk lelkét romboljuk, az, ha csak nem, meg nem fordulunk, az jóvá tehetetlen. Az a vesztünket okozza. Azt mondja, mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a maga lelkében kárt vall. És tehát erről van szó, hogy lelki ismeretesen is lehet tévedni. Ezt most értsük úgy, hogy lelki ismeretesen, hogy vagy nincs valakinek információja, tudás, anyaga valamiről megfelelő mértékben, vagy pedig nem megfelelően jelez a lelki ismerete. Csak úgy alig-alig hallja, azt hiszi, hogy jól hallja, de nem így van. És mivel folytatja itt? Olvasom még ezt is. Tehát az a kérdés, hogy jól értesült, jó lelki ismerete van-e az embernek, vagy eleve kialakult véleményei torzítják el. Eleve kialakult vélemény? Hát mi ez? Ismerjük jól a hétköznapokban, mit egy szóval szoktuk, előítélet. Ugye? Valamiről, lehet, hogy felszínes benyomások alapján valamilyen véleményt alkottunk. Sose hamarkodjuk azt el. Valami véleményt alkottunk, és az eleve kialakult véleményünk torzítja el a látásmódunkat. Mert ha nagyon beleássuk magunkat, nagyon belerágtuk magunkat, akkor jöhet valamilyen benyomás, de mi már szinte ilyen szemellenzősen csak azt látjuk magunk előtt, amire előtte eljutottunk. És hadd idézzem ezt a következő rövid kis mondatot, ami így hangzik. A lelki ismeret ne vegye át az így szól az Úr helyét. Az így szól az Úr, az pedig maga a Biblia, az ige. A lelki ismeret ne vegye át az így szól az Úr helyét. Mert az nem torz, az tiszta, az makulátlan. Isten ezért látta jónak rögzíteni, és írásba foglalni, és hozzátenni, hogy hozzá se tégy, el se végy. Ez így tökéletes, ahogy van. A lelkiismeretünk sajnos nem tökéletes. Sok minden befolyásolhatja, gyermekkorunktól hozott minket ért dolgok, hatások, saját vétségeink is, és bizony nem lehetünk biztosak benne, hogyha pusztán azt követjük, akkor jó úton járunk. Így olvasom még ezt a pár sort tovább. Vidd lelkiismeretedet Isten szavához, és állapítsd meg, hogy életed és jellemed egyezik-e az Isten által ott kinyilatkoztatott mértékkel. Akkor eldöntheted, hogy értelmes hited van-e, és hogy milyen fajta a lelkiismereted. Most megint visszautalnék a milyen fajta lelkiismeret kifejezésnél, hogy mikkel is találkozhatunk. Most nem olvastam föl mindet, de majd még beszélhetünk róla, hogy jó, tiszta, botránkozás nélküli, vagy esetleg erőtlen. Ugye Korintusban volt egy ilyen húsevés, nem evés kérdése, bálvány, áldozati húsok. Ezt most tegyük félre. A lényeg annyi, hogy milyen fajta a lelkiismereted. Itt most eszünkbe juthatnak ezek a kifejezések, hogy jó, tiszta, botránkozás nélküli, vagy erőtlen, gonosz, esetleg romlott az ember lelkiismerete, megfertőztetett. Ezt a szót is olvashatjuk a Bibliában. És nagyon-nagyon döntő a következő mondat is. Nem lehet megbízni az ember lelkiismeretében, ha csak az isteni kegyelem hatása alatt nem áll. Másként nem lehet megbízni, mert jó lelkiismerettel is követhet el az ember rossz dolgot. Mikor a lelkiismeretet emberi elgondolások vezetik, melyeket nem csillapított le és nem lágyított meg Krisztus kegyelme, akkor az értelem beteg állapotban van. Nem helyes összefüggésben látja a dolgokat. Az Ellen White-nak az Értelem, jellem, egyéniség című írásából való idézet. Tehát mikor emberi elgondolások vezetik, két lehetőség van. Vagy az ige, vezet bennünket, feketén, fehéren, kristálytisztán az ige, vagy pedig, ha a lelkiismeretünkre hivatkozunk, akkor is megtörténhet, hogy emberi elgondolás vezet. Téves meglátás, valamiféle előítélet, vagy bármi egyéb. És erre azt mondja, mikor a lelkiismeretet emberi elgondolások vezetik, melyeket nem csillapított le, és nem lágyított meg Krisztus kegyelme, akkor az értelem beteg állapotban van. Nem a helyes összefüggésben látja a dolgokat. És döbbenetes, úgy valószínűleg valami hasonló történhetett abban az átmenet időszakban is Pál esetében, amiről nem számol be hosszan a Biblia, de arról igen, hogy már volt érzett valami ösztökélést, valami jóra, valami másra, mint amit cselekedett. De ment előre mégis, talán mondhatjuk azt, hogy még vehemensebben, mint addig. Megdöbbentő, mert nekem eszembe jut ennek kapcsán is az, amit talán már régebben is idéztem párszor, hogy a fanatizmusnak egy különleges meghatározása, ami így hangzik, nagyon egyszerű, hogy a fanatizmus nem más, mint megkettőzni erőfeszítéseinket, miután a célt szem elől tévesztettük. Ez nagyon jó meghatározása a lényegnek, ugye? Tehát lehet menni előre így, de ez a kérdés, hogy mi a mértékünk. Csupán a saját lelkiismeretünk, saját meggyőződésünk, bizonyos tények, amit így láttunk, vagy úgy láttunk, vagy pedig Isten szava a mértékünk. Ez a kérdés. Egyedül ez a kérdés. Ezen áll vagy bukik minden. Ezen dől el a sorsunk, a viszonyulásunk, azt, hogy a lelkiismeretünk jó irányt vehet-e a saját életünk, hogy magunknak ártunk-e a továbbiak során, vagy épp ellenkezőleg. Mert miért szólíthatta meg Pált a damaszkuszi úton Isten? Azért, mert nem számolt le egyszer s mindenkorra a saját lelkiismeretével. Nem látunk a szívébe mi, de Isten látott. Volt mód még őt megszólítani. Nyitva hagyott még egy ajtót. Ő elmondhatta valóban, hogy ő igyekezett jó lelkiismerettel szolgálni. Ő akkor ezt látta jónak, de egy idő után már nem teljes meggyőződéssel végezte. És hatalmas tanulság a mi számunkra, hogy mi is lett ennek a vége. Amikor a kijózanító valósággal szembesülés után ő összetört, mikor azzal szembesült, hogy nincs igaza. Hogy nincs igaza, hogy tévedett, sőt, több mint tévedett, emberi életek múltnak rajta, mert épp ebben a korábbi beszédében írja le, hogy ő a szavazataival hozzájárult mások kivégzéséhez, megöléséhez, az életük múlt rajta. Soha nem tudta magának megbocsátani ezt, igazán, hogy ő üldözte, vádolta, sőt a meggyilkolásukhoz hozzájárult Krisztus igaz követőinek, hogy minek is nevezte magát? Bűnösök közt az első. Azt mondja, hogy sőt, végül nekem is megjelent a Krisztus kegyelme, mint egy idétlennek. Ilyen megdöbbent, hogy ilyennek látta. Egy percig nem mentegette magát, és hadd olvassak fel egy pár mondatot még ezzel kapcsolatban. A zsidó vezetők közül, akiket az evangélium hirdetésének sikere különösen felrázott, kitűnt a Tarzuszi Saulus. Születésénél fogva római polgár, származása szerint pedig zsidó volt. Képzettségét Jeruzsálemben a leghíresebb rabbiktól szerezte. Izrael nemzetségéből, Benyámin törzséből való, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen. Az István halála után viszont az irgalmatlan üldözésben, amikor ő is ebben részt vett, egy kitörölhetetlen benyomást szerzett. Mekkora megaláztatás volt Pálnak a tudat, hogy egész idő alatt az igazság ellen küzdött. Milyen lehetett ezzel neki szembesülnie? Azt képzelve, hogy Isten szolgálatát végzi, valójában a messiást üldözte. Mikor az üdvözítő kinyilatkoztatta magát neki, dicsősége tündöklő sugaraiban útálat töltötte el mind viselkedésével, mind magával szemben. Krisztus dicsősége megemészthette volna őt, de már a reménység fogja volt. Testileg megvakította káromlottjának jelenléte, de csak hogy lelkileg láthasson, fölébredjen a felfogó képessége a tompult alvásból. Lelkiismerete súlyosan vádolta. De vaksága hosszú napjaiban volt ideje gondolkodni, s reményt vesztetten, elveszetten vetette magát Krisztus karjaiba, az egyetlenhez járulva, aki megbocsáthat neki, és igazsággal öltöztetheti fel. Ezt a néhány sort szerettem volna befejezésként elolvasni, mert azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy nagyon nagy tanulság az, hogy mi az egyedül biztos mérce, ami alapján mind a körülöttünk levő eseményeket, mind a magunk tetteit helyes megvilágításban láthatjuk. És azt kívánom mindannyiunk számára, hogy valóban ez legyen az egyetlen legfőbb célunk, az ige által megélesített lelkiismerettel támogatva, amit így olvastunk alapigénkben. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor. Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen.